Az országgyűlés a Magyar Parlament folyosóján beszélgetünk dr. Tímár Györggyel, a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőjével, aki már régóta országgyűlési képviselő, mióta is.
1994-ben kerültem be a Magyar Országgyűlésbe. Más szavakkal akkor ért az a megtiszteltetés, hogy bizonyos humanista és moralista rétegek érdekeit és akaratát képviselhetem ebben a gyönyörű épületben.
Az épületről az jut eszembe, hogy az ön egyik korábbi, még 95-ös interjúját olvasva, a Tímár családnak az épületekhez sok köze van, hiszen épületeik voltak a háború előtt.
Nem csupán háború előtt, és nem csak épületek. Olyan szerencsém volt a születéssel, hogy egy olyan családba eszmélhettem a tudatomra, amelyik nagyon sokban hozzájárult a magyarság és a magyar zsidóság nemzetközi hírnevének az öregbítéséhez. Ami a zsidóságot illeti, családom valóban a szó legnemesebb értelmében hívő, istenhívő, istenfélő. Ami a magyarságot illeti, 1702 óta édesanyám vonalán mindenki jogász a családban. Persze akkor még nem úgy hívták ezt a földet, hogy Magyarország, hanem hogy monarchia. És az én őseim Bécsben éltek, az akkori Wienben. Édesapám élelmiszervegyész volt, és ott, ahol ezt a rádióadást hallgatják, ott is nagyon jól ismerik édesapámnak legalább egyik nemzetközi sikert elért szabadalmát, a nyalókát. Amerikában úgy mondják, hogy lollipop. Édesapámnak ez az ötlete a 20-as évekbe keletkezett, majd világsikert ért el vele. De ezen kívül az ő korában minden világkiállításon, minden élelmiszeripari kiállításon az én drága apám nyerte el a nagy arany érmet, mert annyi sok új gondolatot tudott ténylegesen megvalósítani, és azt hiszem jelentékeny formában hozzájárult a mai modern élelmiszeripar, a mai édesipar, a mai élelmiszer csomagolás fejlődéséhez. Sajnos a II. Világháború vérzivatarában a nagy családunk elpusztult, Auschwitzba meggyilkolták. A szüleim és én, miután Budapesten éltünk, túléltük ezt a vérzivatart, azonban a bolsevista terror mindent megtett, hogy véglegesen koldusbotra jussunk. Tehát akkor, amikor a háború előtt nagypapám 1000 holdnyi földjét, szőlőjét, bankját zsidó elkobzásként elrabolták, ezt követően a 40-es években és az 50-es évek elején a Tímár cukorka és csokoládégyárat, amelyik talán van, aki emlékszik rá, a Szövetség utcában, a 7. kerületben volt, és ahol 150 dolgozó találta meg a napi kenyerét, és édesítette meg nagyon sok cukorka és csokoládét majszoló gyerek mindennapjait. Tehát ezt leállamosították. Azon kívül azt a sok-sok bérházat, amelyet a szüleim elsősorban a nemzetközi sikert elért szabadalmak licencdíjaiból vásároltak. A saját sorsom gyakorlatilag röviden összefoglalva úgy alakult, hogy miután osztályidegen voltam, mert az édesapám egy okos, értelmes és ennek következtében gazdag ember volt. Tehát először nem kerülhettem be egyetemre, bár megfelelő minősítéssel, a legjobb minősítéssel szereztem meg az érettségi bizonyítványomat, és két darab országos matematikai versenyt megnyertem, amivel automatikusan együtt járt volna az egyetemi felvétel, de hát ugye egy osztályidegen az nem volt alkalmas erre. Majd 1956-ban, amikor a szabadságharc előszele odahatott, hogy legalább egy pillanatig nem volt érdekes a bolsevisták részére a származás, akkor bejuthattam, ha nem is az általam annyira vágyott élelmiszervegyészeti szakra, de a jogra. Tehát édesanyám családjának a hagyományát követhettem. Summa summarum, 1963-ban miniszteri kitüntetéssel ügyvédi diplomát szereztem. Annak idején én voltam az ország legfiatalabb ügyvédje. 37-ben születtem, könnyű kiszámítani, hogy hány éves voltam. És 1965-ben már politikai börtöntöltelék lehettem. Mindez úgy következett be, hogy egy családi ismerős a jelenleg, vagy legalábbis annak idején Ausztráliában élt Csarodai István felesége, Rózsi néni, visszajött látogatóba, és eljött Budapestre, majd édesanyámmal együtt őt elkísértük Bécsbe, egy kirándulásra. Ott összehozott a balsors ennek a hölgynek az unokaöccsével, Köves Tamással, aki jelenleg is Bécsben él. És sajnos ezt követően, mint afajta hibázó ember, egy azsán provokáció áldozata lettem, és 1965. július 13-án az akkori magyarországi KGB, amit Ávónak neveznek, engem letartóztatott. Egy évet töltöttem a Gyorskocsi utcai szórakoztató intézetbe, mert nyilván ezeknek a véreskező banditáknak ez szórakozást jelentett. Majd az 5 éves szabadságvesztés büntetés, teljes vagyonelkobzás, foglalkozástól örökre eltiltás és 10 évi közügyekre eltiltás kimondó ítélet alapján a gyűjtőbe, az akkori politikai börtönbe kerültem. Ez maga volt a pokoljártatás, ugyanis sajnos akkor a börtön politikai tisztje engem betett a háborús és népellenes bűncselekmények miatt elítélt nyilasok és csendőrök közé. És azt mondta, hogy itt van egy zsidó, itt van egy jogász. Ilyenek miatt vagytok itt. Ez egy zsidó. Azt tesztek vele, amit akartok, nem kell elszámolni. És a mindennek a klúja az, hogy ez a politikai tiszt, ez a pásztorőrnagy, ez egy zsidó volt. Mindezt csak azért emelem ki, hogy rávilágítsak, hogy milyen alaptalan az a feltételezés, hogy a zsidók összetartanak. Tévedés. A zsidóság nagy része becsületes, munkát szerető és humanista gondolkozású ember, mert hiszen 5000-6000 év tapasztalata meg kellett, hogy tanítsa őket. Egyrészt a túlélés művészetére, és ezt csak úgy lehet elérni, hogyha a másik embert tiszteljük, a másik lényt. De sajnos vannak olyanok, e között a hívőnek titulált társaság között, akik gátlástalanul kiszolgálják a terrorizmust saját önös érdekében, érdekükben. talán elegendő az önök által is ismert Trockira utalnom, vagy hogy egy kicsit korábbra visszamenjek Torquemadára. És lehetne még sorolni. De úgy gondolom, ennek a rádióadásnak nem az a feladata, hogy történelmi áttekintést adjon. Túléltem a börtönt. Bár a börtönök börtönébe voltam, a Schusterályban, gondolom a rádióhallgatók között szintén van olyan, akit a bolsevista terror balsorsa odavetett. Magyarán megmondva, szaros csizmákat kellett szétvagdalni, amit utána nem használtak föl, hanem elégettek. De hogy minél jobban megalázzák a politikai elítélteket. Amikor kijöttem a börtönkapun, első mozdulattal felugrottam a villamosra, és minthogyha nem is történt volna semmi, minthogyha a hónapok elmúltak volna, nem is lettek volna. De ezt követően jött a rendőri felügyelet, az a bolsevik, durva, aljas módszer, amivel meggátolták, hogy az ember egy börtön után visszatérhessen a társadalomba, visszatérhessen az alaptalanul megbontott helyére, és magára találjon. Mit jelentett a rendőri felügyelet? Azt, hogy minden szombat, vasárnap nekem reggel 6-tól éjfélig a rendőrségen kellett lennem. És hetente 3-szor éjszaka a lakásomon rendőri motozást tartottak, amelynek különös célja és eredménye nem lehetett, csak a megalázás. És azok, akik azt próbálják állítani, hogy a KGB vagy ÁVÓ börtönében kesztyűskézzel bántak a foglyokkal, az ne az álmairól és vágyairól beszéljen, mert én a saját személyemben sajnos meg kellett, hogy tapasztaljam, hogy a bolsevista terror nem különb a fasiszta terrornál. Ezek ekvivalensek.
Aztán megjött a rendszerváltás, beszéljünk erről, és beszélgető partnerem dr. Tímár György társ alapítója volt, vagy lett a Kisemmizettek Egyesületének.
Hát igen, 1989-ben új szelek fújdogáltak itt a Kárpát-medencében. Tehát nem csak Magyarországon, hanem a trianoni katasztrófával tőlünk elszakított összes terület fölött. Valóban azt hittük, hogy elérkezik a szabadság, az alapvető emberi jogok tiszteletének és rehabilitálásának az ideje. Tévedtünk. De azért megalakítottuk azokat az egyesületeket, mondhatnám úgy, hogy érdekképviseleti szerveket, amelyek a minden irányú barbár terror áldozatai részére lettek volna hivatva a teljes és tényleges, hát reprivatizáció, vagy latinul kifejezve az in integrum restitúció érvényesítésére. Természetes az akkori, hát politikai mozgalmak, amelyek nem vitásan a korábbi bolsevik mozgalom, a kommunista párt által létrehozott és sugallt, és az ő embereik által megalkotott és oda beültetett embereik által is funkcionáltatott. Hát szervek, ezek fűtfát ígértek. Volt olyan párt, szándékosan nem mondom ki a nevét, amelyik hírhetté vált az éles antibolsevista retorikájától. No de a 90-es választások másnapján bennünket kinevettek, és azt mondták, hogy ébredjünk fel. Hát nehogy azt higgyük már, hogy a politikai ígéret az a becsület dolga betartani. vagy hogyha nem tetszik, legfeljebb párbajozzunk velük. És természetes, úgy zajlott le az állítólagos rendszerváltás, vagy ahogy én ezt mondom, az a módszerváltoztatás, ahogy a korábbi hatékonytalanul funkcionáló bolsevista hatalom felöltötte magára a modern polgári demokrácia állarcát, és ezáltal hozzájuthatott a nyugati gazdasági erőhöz. Tehát úgy funkcionált, hogy önmaguk számára osztották föl az ország gazdasági javait, magyarán a földeket, a termőföldeket, a gyárakat, az üzemeket, a bányákat, a lakóházakat, a bérházakat, az autókat, a szerszámokat, mindent. És azok, akiktől ezt eredetileg elrabolták, vagy azoknak az utódai, azok úgynevezett kárpótlási jegynek titulált kemény papírt kaptak, amiért nem lehetett reális értékben kompenzálni az elszenvedett sérelmeket, már csak azért sem, mert ezek a jogszabályok meghatározták, hogy mi az a maximális összeg, amit egy ilyen kárpótlási vagyon képviselhet. Magyarán a jelenlegi USA dollárra átszámolva maximum 18 ezer dollárt kaphatott egy család, mondjuk 1000 hold szántóföldért, mondjuk 50 darab bérházért, mondjuk az ország legnagyobb cukorka és csokoládé gyáráért, egy bankért, egy szállodáért. No hát az természetes, hogy én ezt nem voltam hajlandó átvenni, már csak azért sem, mert úgy gondolom, hogy ha ezt átveszem, akkor önként kötök egy előnytelen alkut, és ezzel a visszakövetelési jogomat veszik el tőlem. Hát nem. Ez az összeg, ez annyira nevetséges, aránytalan és felháborító, hogy én, Tímár György, és a jogaim ezért nem eladók. Vagyok olyan ember, mint az a rablógyilkos, aki jelenleg hatalmas vagyonok ura.
Ez vezette, vagy egyáltalán mi vezette a képviselő urat a Kisgazdapártba?
Tulajdonképpen egy banális apróság. Akkor, amikor megalapítottam a Kisemicettek Egyesületét, hát kellett keresnünk egy helyiséget, ahol hetente egyszer-kétszer találkozhatunk. Egyedül a független Kisgazdapárt volt az, amelyik önzetlenül átengedett részünkre egy megfelelő nagy tárgyalótermet. Így kezdődött. Korábbiakban be kell vallanom, hogy semmilyen kapcsolatom nem volt sem a Kisgazdapárttal, sem egyéb úgynevezett ellenálló mozgalommal. Rendkívül egyszerű, hogy miért. Én a börtön járt, én a jogász, átláttam azt, hogy az ilyen úgynevezett szamizdat előállító sejtek csak akkor funkcionálhatnak, hogyha az akkori ávó, az akkori politikai rendőrség kellő felügyeletet gyakorolhat fölöttük. Tehát lehetséges, hogy ők alapították meg az állellenzékeket azért, hogy ezáltal félrevezessenek mondjuk jóhiszemű nyugati rádióadásokat, vagy leleplezzék azokat az óvatlan, másképp gondolkozókat, akik híve, vagy könnyelműen hittek ezeknek a frázisoknak, amik ott elhangzottak, és ezáltal leleplezték önmagukat az ávó előtt. Tényt tudok alátámasztásként megjelölni. Annak idején, amikor ugye az izgatás, tehát a szólásszabadság megvonása, az mint a fajta lenini, visinszki, hát tézis funkcionált, akkor már egy kocsmai, káromkodásért is 1-2 évre becsuktak embereket. Hát elképzelhetetlen volt, hogy az, aki úgynevezett szamizdatokat ír, nyomtat és terjeszt, azt minden további nélkül hagyják az akkori politikai rendőrök. Kérem, ez csak úgy lehetett, hogyha megfelelő összjáték volt a háttérben. Én ezt tudtam. Tehát nem volt politikai szervezet múltam.
Jelen pillanatban folytatja politikai tevékenységét dr. Tímár György a Kisgazdapártban. Milyen célokkal?
Én úgy gondolom, hogy számomra és minden józan ember számára csak és csupán az lehet a célom, hogy minden polgár egyformán érvényesüljön a jogok mezején, hogy legyünk a szó valódi értelmében humanisták, hogy a morál le nem írt, de mindannyiunk által tudott és érzett parancsolatai szerint éljünk és tevékenykedjünk, hogy a becsület zászlaja valóban jogosan jellemezze hazánkat, és hogy minden megkínzott, kifosztott, tönkretett élet a szó valódi értelmében nyerje el már itt a földön a kárpótlást, a teljes és tényleges rehabilitációt. És én remélem, hogy ott, ahol ezt az adást majd fogják hallgatni, ott egy kicsit szakítani mernek azzal a gyávasággal, amelyet még a távolban is lelki rabságként viselnek azok a magyarok, akiket a életvihara hát elsöpört a Kárpát-medencéből, és akik sajnos a szlogeneken kívül és az évi 1-2 alkalommal megtartott hát díszbeszédeken vagy emlékező vacsorákon, netán íjászversenyeken kívül hát valami egyebet is tehetnének. És én pontosan megértem, hogy milyen nagy úr a gyávaság. De nem ártana egyszer, hogyha nem csak a pillanatnyi feltételezett hátrányaikat, hanem azt is megnéznék, hogyha már egyszer magyarnak vallják magukat. Ha már egyszer büszkék arra, és emlegetik, hogy az őseik hol porladnak, akkor talán valamit tegyenek, ténylegesen tegyenek. Ezért a jobb sorsra érdemes, de nagy jövő előtt álló kis hazáért és népért.
A képviselő úr szavai alatt Bibó Istvánnak a szállóigeszerű kijelentésére gondoltam, hogy demokratának lenni annyit tesz, hogy nem félni.
Hát igen, hála Istennek, annak idején én úgy látszik elfelejtettem sorba állni, amikor a félelmet osztották. Meg is kapom érte a jutalmamat, mert állandó rágalom pergő tüzében élhetek, amit én egy nagy elismerésként fogok fel, hogy a tolvaj, a gyilkos, a svihák foul play-jel kényszerül velem hát megpróbálni elbánni, mert nem szeretnek a szemembe nézni. Én ugyanis emelt fejjel járok.
Tehát azon a szinten, ahol a képviselő úr jár, azon a szinten is vannak ezek az emberek, sőt, egyesek azt állítják, hogy a kommunista nomenklatúra átment maffia nomenklatúrába, és így a hatalmat és a pénzt átmentve voltak éppen a bibói demokratikus törekvések ellen dolgoznak, mert a demokrácia az, amelytől ők leginkább tartanak.
A demokrácia itt nincs. Ez egy tanuló társadalom. Egyikünk sem készülhetett erre, mert hiszen az elmúlt 60 év, mert most 2000-et érünk, tehát 60 éve folyamatosan vagy fizikailag, vagy mentálisan harcba állunk a világgal. Kérem, tényleg, itt történtek konvertálások, tehát a pártakkönyv hatalmat konvertálták vagyoni hatalommá, majd a vagyoni hatalom segítségével a politikait is visszaszerezték, és nagyon sok öncsinálta pénznyerő automata van, akik hajlandók bármit kiszolgálni, bárkit kiszolgálni. A pillanatnyi, rövid távon érvényesülő előnyeikért. Én remélem azt, hogy még az én életemben, a mi életünkben a reális jogok érvényesülni fognak, de ehhez szükségünk lenne a világ boldogabbik részén élő emberek és politikai erők segítségére. Ugyanis, hogy példát mondja konkrétumot. Hát kérem, Magyarországon rendkívül lassú az igazságszolgáltatás, és nem is mindig kiszámítható magyarul. Vannak egyenlők, és vannak egyenlőbbek. És amikor a jogaiban sértve érzőt magyar polgár a nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokhoz fordul, nevezetesen a római egyezmény alapján Strasbourghoz, ahol van az emberjogi bíróság, akkor csak nagy várakozás a reagálás, és egy szomorú tényt mondok, 9 éve vetette alá magát a magyar állam a Strasbourghi bíróság joghatóságának, ami azt jelenti, hogy az ottani ítéleteket itt végrehajtanák. Ezzel szemben 9 év óta még egyetlen esetben sem hoztak döntést magyar ügyben, annak ellenére, hogy több mint 1000 ügy van teljes döntéskész állapotban ott. Ugye? Hát tessék ezt végig gondolni, és hogyha ennek a rádióadásnak a hallgatói éreznek magukba annyi becsületet és annyi erőt, akkor a saját jelenlegi képviselőiknél szorgalmazzák, hogy talán az ausztrál kormány emelje fel a szavát, és sürgesse meg ezt a Strasbourghi emberjogi fórumot, mondjuk csak azért, hogy legyen precedens, hogy hogy alakuljon a magyar jog, és hogy alakuljon a magyar igazságszolgáltatás. Rá kell mutatnom, hogy ha ilyen akadályok vannak, és ilyen lassan őrölnek az igazság malmai, ha justícia pallósa ennyire életlen, akkor talán a gazdasági erő bejövetele sem annyira biztos.
Magyarország a NATO után az európai gazdasági konglomerátum, az Európai Unió felé törekszik, mondják a politikusok. Ez jelenthet-e előnyt a jogrendszer modernizálásában és egyáltalán hatékonyabb működésében?
Én visszakérdezném, amit ön, szerkesztő úr, most itt felvezetőjében elmondott, az kinek az érdeke? Tessék ebbe belegondolni. Kinek a eminens érdeke ilyen-olyan gazdasági csoportosulás tagjának lenni? Mert ez egyúttal automatikusan azt is jelenti, hogy szeparálódik az összes többitől. És én a magam részéről nem tudom eleve elutasítani annak a megvizsgálását, hogy mondjuk egy ázsiai, egy dél-amerikai, vagy netalántán egy ausztráliai gazdasági kapcsolat ne jöjjön létre. Kérem, a gazdaság az egy üzlet. Meg kell vizsgálni, hogy mit miért, minek mennyi az ára, és minek mennyi az előnye. Hát nem lehet szlogenekkel és axiomákkal operálni, amikor ott a papír és a ceruza. Tessék kiszámítani. Én nekem ez a véleményem. Minden esetre nem vagyok hajlandó eleve fejet hajtani az újságok által szajkózott, vagy a média által hát belénk sugalt hát alapelv előtt. Én szeretem látni a valóságot.
Ez azt jelenti, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás számtanilag nem lett világossá téve a társadalom előtt.
Hát én azt hiszem senki előtt. Itt inkább érdekekről van szó, hogy kinek az érdeke, hogy minél hamarabb valaminek a tagjai legyünk, az illető vagy illetők talán tudják, hogy őnekik személy szerint mi ebben az érdekük, hiszen annyi bank van Svájcban is. Én viszont arra gondolok, hogy a kisember, az átlagember, a magyar, az gondolja végig, hogy egy ilyen gazdasági közösséghez való csatlakozás milyen árváltozásokat fog automatikusan előítézni, mennyiben használ a magyar iparnak, a magyar mezőgazdaságnak, kapunk-e újabb piacokat, könnyebbé válik-e az innováció, vagy a mi szellemi termékünk milyen módon tud érvényesülni máshol, vagy például, hogy a saját jogászi életemet említsem, hát ebben az esetben automatikusan együtt jár, hogy a külföldi nagyvállalatok az egyes jogvitáikban nem magyar jogászt fognak felkérni képviseletre, vagy nem csak magyar jogászt, hanem az ő angol, francia, német, stb. Sorolhatnám, bevált ottani szakembereiket. És ez egyidejűleg azt jelenti, hogy hát akkor tulajdonképpen mit is fog csinálni itt az a 7-8 ezer magyar ügyvéd. És hasonló az élet összes területén, mert hiszen azok a multinacionális cégek, amelyek most itt vannak, és nagyon sok van, és fantasztikus módon termelnek, és a magyar munka minősége nemzetközi élvonalbeli. De hát ezek alig fizetnek adót, vagy egyáltalán semmit, vagy hát az a 3% az igazán elviselhető. Hogyha pláne figyelembe vesszük azokat a technikákat, hogy egyik országban ilyen alkatrészt gyártok le, másikban ott, és eltűnik a nyeresség a sok vámhatárnál. És nincs adóalap. Úgyhogy meg kell vizsgálni tételesen az ilyen eleve, hát az emberekbe beleszajkózott gondolatokat. Én a magam részéről a teljes nyíltságnak vagyok a híve, mindig csak az igazat, mindig a teljes igazat. Ez egy régi mondás, de milyen jó. És befejezésül szeretném Márait idézni, hogy a bolsevista a saját zsákmányát nem engedi. És egy másik gondolat, hogy ami a terrorban, a diktatúrában a kényszer ugyanazt a funkciót betölti az állítólagos demokráciában a rágalom. Remélem megértik a hallgatók, hogy mit értek ezek alatt, és hogy miért mondom.